Isten igéjét a 133. Zsoltárból olvasom. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermó harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.
Imádkozzunk. Úrunk, szeretnénk, hogyha mi ajkunkról is így fakadna fel, ahogy a zsoltáros ajkán kiszakadt a szó, ó, mi gyönyörűséges a testvérek egysége, milyen jó, hogyha egyetértésben tudnak lenni a testvérek, hogyha együtt énekelnek, együtt emelik fel a szívüket, együtt hallgatnak, együtt éreznek. Szeretnénk, Urunk, így jelen lenni most ezen az Isten tiszteleten, mint akik várják a Te igédet, várják a Te üzenetedet, várják, hogy mivel gazdagítasz bennünket ma, mivel látsz el, milyen tanáccsal, milyen választ mi kérdéseinkre, és szeretnénk mindezt annak a fényében tenni, hogy ezt most együtt tesszük. Nem csak egyenkéntől ülünk a székeken, hanem együtt is, egy szívvel és egy lélekkel emelkedünk most hozzád. Szeretnék kérni, hogy így légy most velünk. Áld meg ezt az Isten tiszteletet, áld meg a Te igédet, és kérünk Téged, hogy védj el belőlünk mindent, ami most a Te igéd meghallásának útjában áll. Minden más gondolatot, olyat, ami most nem illik ide, a fáradtságunkat, vagy a közömbösségünket Te vedd el, adj nyitott szívet, rád nyíló értelmet, hogy tudjunk rád figyelni. Így könyörgünk, hogy légy velünk, és a Te szent lelkedet küldd el közénk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje keres bennünket ezen a mai délelőttön. Ámosz próféta könyvének 3. fejezetéből, a 3. fejezet első 8 versét olvasom. Halljátok meg azt az igét, amelyet az Úr mond rólatok, Izrael fiai, az egész nemzetségről, amelyet kihozott Egyiptomból. Csak veletek léptem közösségre a föld minden nemzetsége közül. Ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket. Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg? Ordít-e az oroszlán az erdőben, ha nincsen zsákmánya? Hallatja-e a hangját barlangjában az oroszlán kölyök, ha semmit sem fogott? Csapdába esik-e a madár a földön, ha nem vetnek tört neki? Fölpattan-e a csapda a földről, ha semmit sem fogott? Ha megfújják a kürtöt a városban, nem rémül-e meg a nép? Ha valami baj éri a várost, nem az Úr hozza-e azt? Az én Uram az Úr semmit sem tesz addig, még titkát ki nem jelenti szolgáinak, a prófétáknak. Ha oroszlán ordít, ki ne félne. Ha az én Uram az Úr szól, ki ne prófétálna. Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg? Kedves testvéreim, egy olyan témát választottam a mai igehirdetés alapjául, egy olyan igével, ami engem is foglalkoztat, a levegőben is benne van, és régebb óta gondolkozom erről a témáról, ez pedig az egység. Többféle oldalról közelítettem már meg ezt a kérdést, gondolkoztam erről, és ma is egy szeletét szeretném csak részletesebben megnézni. Hiszen a mai világba széttekintünk, akkor kétféle érzésünk is lehet egyből. Egyrészt azt látjuk, hogy nagyon sok minden felbomlóban van, intézmények, közösségek, nagyon sok területe van a világnak, ahol a közösségeknek a válságáról, széteséséről, akár a kisközösségnek, a családnak a válságáról beszélnek, akár nagyobb közösségeknek a válságáról. Olyan programokat, amit régen szerveztek egy-egy közösségben, egy-egy faluban, egy-egy helyen, azt ma már nem biztos, hogy meg lehet tenni. A másik gondolat pedig az, hogy nagyon is egységesülés látszik, hiszen bármi történik a világban, egyből hallunk róla, akár ha lezuhan valahol egy repülőgép, vagy meghal egy popsztár, minden hír tele van vele, és tudunk róla, ha akarunk, ha nem. És maga a válság is globális, mint az időjárás megváltozása, vagy akár a gazdasági válság, a világ minden pontján érződik valamiben. Tehát van egy széthulló világ, amit nagyon sok irodalmi alkotás és sok film is tükröz, és van egy másik világ, ami inkább azt mutatja, hogy sok tekintetben egységesül, globálissá válik. És engem most ezen belül az foglalkoztat, hogy mit is jelent az egység. Mit jelent ez a gondolat a Szentírásban? Most minden részét nem tudjuk végigvenni, csak azt a kicsi részt vennénk végig, hogy hogyan juthat el két ember, egy kisebb közösség, egy kis sejt egyetértésre, közös nevezőre? Egy közösségben hogyan jutnak emberek egyetértésre? Sok hírt hallunk arról is, hogy még egy gyülekezeten belül is lehetnek ellentétek. Van úgy, hogy egy lelkész egy évig sem tud ott maradni egy gyülekezetben, úgy megromlik a viszony, vagy ki sem alakul igazán viszony a gyülekezet tagjaival. De gondolhatunk családra vagy barátságokra is, nagyon furcsa ez a magyar sajátosság, hogy például nagyon kerülni kell akár barátokkal is témákat, nekünk is van olyan barátunk, akivel például politikáról nem tudunk beszélgetni, mert 3 percen belül óriási vita lesz, és jobban féltjük a barátságot annál, mint hogy ilyenre elpazaroljuk. Persze ez nem jó így, mert miért ne lehetne beszélgetni bármiről emberek között. És azért is téma az egység, hiszen a Református Egyházban május 22-én megvalósult egy írásbelileg is dokumentálható, illetve talán egyháztörténeti tény is, hogy megalakult a Magyar Református Egyház. Azok az eddig talán távolabb lévő, vagy szervezetileg is talán távolabb lévő egyháztestek határaikon kívül sokkal közelebb jöttek. Nyilván ez most egy fontos pont, nem tudjuk, hogy mi lesz a következménye. Lelkileg érezzük a súlyát, és ebben a gyülekezetben talán ez nem furcsa, ez a gondolat, hogy ennek a fontossága, hiszen sok erdélyi és kárpátai kapcsolatunk van. Meglátjuk, hogy ebből az egységből mit fogunk nyerni majd később mi magunk is. Tehát ennek a mai igehirdetésnek a témája az egység, és nem nagy filozófiai eszmefuttatást szeretnék véghez vinni ezzel kapcsolatban, hanem egy nagyon egyszerű gondolatot, amit Ámosz ilyen egyszerűen megfogalmaz, közvetlenül is feltesz nekünk ez a könyv. Járhatnak-e ketten, ha nem egyeznek meg? Hát ez egy nagyon furcsa kérdés, úgy is mondhatjuk, hogy ez egy költői kérdés. Olyan kérdés, amire nem válunk választ, vagy azért, mert nincs is rá válasz, vagy azért, mert nagyon bonyolult válasz adható rá, vagy azért, mert túlságosan egyszerű. Nyilván azt mondja rá mindenki, hogy hát nem járhatnak ketten együtt, ha nem egyeznek meg. Ilyen költői kérdéseket több helyen is találunk a Bibliában, főleg a bölcsesség irodalomban, a példabeszédek könyvében. Hasonló ez a mondat a számmondásokhoz, amelyekben valamilyen számban elrejtve, megfelelő üzenettel többnyire fokozást szoktunk kifejezni a számmondásokban. Vagy egy kis képes, példázatos beszéd, aminek van másodlagos jelentése. Példabeszédek könyve jobbára ilyenekből áll, de Jézusnak a példázataiban is sok ilyen apró elrejtett üzenet van. És még ebből a textusból is, ha most aktuális lenne, egy jó házasságkötési prédikációt is lehetne faragni. Ez egy olyan kérdés, tehát amire túl egyértelmű a válasz, mondhatnánk, hogy maga a kérdés már tartalmazza a választ is, a kérdés magában elég. És úgy szeretnénk eljutni ennek a kérdésnek a körüljárásához, hogy megnéznénk, hogy mit is jelentett ez az ige ott Ámosz próféta korában és Ámosznak az interpretálásában. Mire vonatkozik ez a jelzés nélküli kérdés? Két embernek a viszonyára? Hogyan tud két ember egységbe kerülni? Hogyha házassági prédikációt mondanánk, nyilván erről beszélnénk, hogy milyen csoda az, hogyha két ember napok, hónapok, évek alatt összecsiszolódik és hasonlóan kezdenek gondolkodni. Aztán utalhat a prófétára közvetlenül, a prófétának a munkájára, vagy esetleg Isten és ember kapcsolatára. Ilyen egészen rejtetten az van ebben az igében, járhatnak-e ketten, ha nem egyeznek meg, mit jelent Isten és ember együtt járása? Calvin a Ámosz könyvéhez írt kommentárjában így ír erről a felvetésről. Vannak, akik csúnyán eltorzítják a kérdés értelmét, mintha Isten ezt akarná kérdezni, azt akarjátok, hogy veletek járok, és hogy áldásaim veletek maradjanak? Akkor ti miért nem jártok velem? Miért nincs egyetértés közöttetek? Calvin azt mondja, hogy Isten és ember kapcsolatát nem annyira jellemzi ez a rész. Pedig ilyen részeket találunk a Szentírásban, hasonlókat, annál a résznél, amikor Mózes megy az ígéret földje felé, és Isten kijelenti neki, hogy mehettek, de én az én orcám nem megy veletek, és Mózes ekkor veszekszik Istennel. Hát ki is ez a próféta, aki ma előttünk van? Egyáltalán ez a prófétára vonatkozó gondolat mennyire érvényes ránk? Vagy esetleg csak a lelkészekre, a mai pásztorokra? Hát Ámosz sem volt mindig próféta. Ő a szószoros értelmében pásztor volt, és keresetét fügetermesztéssel egészítette ki. Ő az egyik legrégebbi íróproféta a Szentírás írói közül, akinek a prófétai beszédei saját neve alatt szereplő könyvben is fennmaradtak. Hasonlóan ír ő a stílusában, mint a terjedelemben is nagyobb és talán híresebb próféták, Hóseás, Ézsaiás, Mikeás vagy Jeremiás. Olyan ez a könyv, mint minden más prófétai könyv. Próféták nagyon sok helyen és sok időben szóltak Izrael történetében, és nagyon sok olyan történet van, amikor megszólalnak a próféták, amikor először Isten szól, figyelmezteti a népet, és aztán cselekszik. Izrael történelmében bekövetkezett fő változásokat mindig is isteni kijelentés előzte meg. Az Úr ritkán cselekedett úgy, hogy ne figyelmeztette volna előbb a népét. Talán a teremtés kivétel ezek alól. Az Úr mindig kijelentette a fő terveit a szolgáinak, a prófétáknak. A jövendőlés akár évekkel, évtizedekkel is megelőzte az adott eseményt, de az, hogy az esemény beteljesül, az biztos volt. Mivel ezúttal az Úr kihirdette ítéletét olyan harsány hangon, mint egy oroszlán, ki ne félt volna az elkövetkezőktől. És mivel Isten kijelentette a szándékait a prófétának, mi más tehetett volna Ámosz, mint tovább adja, megprófétálja, elmondja, hirdeti Isten üzenetét. Ez a rész mégsem közvetlenül erről szól. Általánosságban ezeket mondhatjuk a prófétaságról, de itt közvetlenül nem az Úr szavának továbbadására buzdít ez a rész, vagy írja le, hanem inkább Ámosz személyes megnyilatkozása prófétai öntudatáról, a küldetésének az alapjáról. Abban a korban, amikor Ámosz is fellépett, igazolni kellett a prófétáknak a működésüknek a jogosságát. Így Mindegyik próféta megfogalmazza a saját hitvallását is. Ámosz éppen egy ilyen nagyon látványos módon sok képpel élve ezzel az oroszlános példával. Az Úr szól, üzenni valója van, és akit megragadott, hogy eszköze, prófétája legyen, az nem tehet más, mint elmondja, továbbadja az igéket. És ennek a megértéséhez sorol fel több példát is Ámosz. Olyan kérdéseket, amire már utaltunk, amelyekre egyszerű válasz adható, nem kell mindenhol allegorikus tartalmat tulajdonítani neki, szép irodalmi képek ezek, és az akkori szóhasználatban benne lévő kifejezések. Így tehát a megegyezés, járnak-e ketten, hogy nem egyeznek meg, elsősorban erre a prófétai elhívásra vonatkozik. A próféta, noha Istennel jár, mégis közvetlenebb és személyesebb az a gondolat, hogy ő Istentől kapott feladatot teljesít. Ez a megegyezésnek a lényege, hogy ők együtt vannak, együtt gondolkodnak ebben. Ebben Ámosz elfogadja azt, amit Isten mond neki. Calvin így kommentálja ezt a részt, hasonló ez ahhoz, amikor két vándor, megtudva, hogy ugyanarra a helyre igyekeznek, mindketten együtt megy azon az úton. Ez a hasonlat érezteti, hogy Isten és a próféta egyetért, céljuk azonos. Tehát ebben az elrejtett üzenetben valami ilyesmi fogalmazódik meg, hogy a próféta prófétaságának egyfajta dokumentuma, igazolása. Ha nagyon röviden megnézzük, hogy miről is szól ez a hét szónoki kérdésből álló sorozat, abban azt látjuk, hogy emlékezteti a hallgatóit, hogy bizonyos események felbonthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz, ugyanígy Isten Ámosznak adott kijelentése és az ítélet bekövetkezése között is felbonthatatlan kapcsolat van. Amikor Ámosz meghirdeti az ítéletet, az be fog következni. Nézzük meg csak felsorolás szerűen ezt a hét szónoki kérdést. Az első, ez a már ismert, járnak-e ketten, ha nem egyeztek meg. A második, az oroszlán nem ordít akkor, hogyha nincs zsákmány, nincs miért szólnia. A harmadik, az oroszlán kölyök elégedetten morog a barlangjában, hogyha nincs mit csinálnia. A madár csak akkor esik csapdába, ha előtte tört vetettek neki, ennek ez a következménye. A csapda nem pattan föl a földről, ha csak valamilyen más lény, más állat működésben nem hozza. A nép nem rémül meg, ha nem fújják meg a kürtöt, és nem érheti baj a várost, ha az Úr el nem határozta. Így ez a hét példa egyfajta fokozással válik teljessé, ártalmatlanul indul ez a hét példa, de egyre vészjóslóbbá válik. Hiszen az első példa nem tartalmaz erőszakot, szerencsétlenséget, hanem a megegyezésnek a szükségességét. A következő kettőben az egyik állat erősebb, mint a másik, és legyőzik egymást, az oroszlános példák. Az utánaben ember győztes az állattal szemben, az ember állít csapdát, okosabb, furmányosabb, mint az állat. Az utolsóban pedig maguk az emberek vallanak kudarcot, lesznek legyőzöttek, először egymás által, amikor megfújják a kürtöt a városban, emberi eszközök által, majd pedig közvetlenül Isten miatt, mert Isten ítélete bekövetkezik. Így ez a hét kis jelenet, hét kis kép megerősíti azt, hogy mit is jelent valaminek a következménye, mit jelent az előzménye, és mi az, hogy mindennek van valamilyen következménye. Ha még jobban hozzánk akarjuk közelíteni, mi múlik az, hogy valaki egységben lehet valakivel. Hiszen ha mi nem is vagyunk próféták, és az élethelyzetünk talán egészen más, és a szituáció is, mint ami itt a Bibliában le van írva, akkor is átélhetjük ezt, hiszen a motivumok, a Szentírásnak a motivumai hasonlóak a mi életünkben is. A fő kérdés tehát, hogy hogyan juthatok valakivel az áhított egységre. És az egység nem egyformaságot jelent, nem hamis kompromisszumokat, hanem valakivel való egységbe kerülést. Ez egy, inkább azt mondhatjuk, hogy nagy csoda, hogy hogyan is alakul két ember egysége. Hogy egy közösségben, egy döntésben, egy kisebb közösség, egy presbitérium, egy gyülekezet, egy bizonyos kérdésben hogyan jut egységre. Ennek a titkát nagyon nehéz megfejteni. Azt tudjuk, hogy vannak hamis egységek, vannak kényszer szituációk, amikor úgy kell dönteni. Például egy háború utáni békekötés, ilyesmi, az egyik fél, az erősebb fél, aki győz, az diktál. Sokszor így is mondjuk, hogy béke diktátum. Vagy ha bármilyen dokumentumot aláírnak béke érdekében, sokszor ilyen kényszerekből áll. És sokszor a mi magunk keresztények is próbáljuk az egységet fenntartani, a látszat egységet, kimondjuk, hogy igen, akár az Úr nevében legyen egység, ne veszekedjünk, ne veszünk össze, de igazán ennek nincs meg a teljes alapja. Ez a Zsoltár, amit felolvastunk a lekcióban, erről az egységről szól. És az a csodálatos ebben a Zsoltárban, hogy nem mondja el a titkot. A 133. Zsoltár csak úgy rácsodálkozik, hogy milyen gyönyörűséges a testvérek egysége. Nem mondja, hogy miért van, hogy alakul ez ki. Csak egyszerűen, mint egy csodát átéli. És ezért szép ez a Zsoltár. Hogy azt mondja, hogy gyönyörűséges, amikor a testvérek együtt vannak. Hogy énekeltük, együtt muzsikálnak. És azt mondja ez a Zsoltár, hogy igen, oda áldást küld az Úr. Olyan áldást, amivel még valami nagy túlzást is mond, hiszen azt mondja, hogy ez az olaj, ami az áldásnak, a gazdagságnak is a jellemzője, az lefolyik, széttárad Áron szakálára folyva. Az a kép lényege, hogy ilyen bőséges áldást ad nekünk Isten, ez a bőség az, amit mi magunk is átélhetünk, még akkor is, hogyha nem nagyon tudjuk, hogy pontosan hogyan is kapjuk meg ezt az áldást. És példa lehet előttünk a Szent Háromság egysége is, ez is egy nagyon nagy téma, és csak érinteni szeretném annyiban, hogy az első századok zsinatai, azok erről szóltak, hogy Krisztusnak milyen is a természete, az isteni és az emberi rész hogyan viszonyik egymáshoz, maga az atya és a fiú hogyan viszonyul egymáshoz. Nagyon sok zsinatot tartottak erről, teológián legalább 6-szor különböző összefüggésbe tanultunk erről, és számunkra talán csak a hitvallások maradtak fenn, a níceai vagy a konstantinápolyi hitvallás. De ami ezen belül fontos számunkra, hogy János evangélium azt mondja Jézusról és az atyáról, az ő egységükről, Jézus úgy mondja, hogy én és az atya egy vagyunk. János evangéliumában sokszor előjön ez a kérdés, és Jézus sokat beszél erről, hogy én az atyában vagyok, atya pedig bennem van. Sokszor egészen személyesen szólítja meg az ő atyát és a mi atyánkat. És aztán Jézus ezért is imádkozik, hogy a főpap imádságban, hogy a testvérek, az őt követők, a tanítványok, azok egyetértésben legyenek, egyek legyenek. És ezért lehet nekünk is vágyunk ez. Éppen ezért fontos igazolás az atya és a fiú egységének, a Szentírás bizonyságtétele, én és az atya egy vagyunk. Régebben, amikor még hevesebb teológus voltam, akkor sokszor álltam le Jehova tanúival vitatkozni utcán, még értelmét láttam, és sokat, gyakrani órákat is vitatkoztunk, vagy fél órákat, és érdekes volt, hogy mikor ehhez a ponthoz érkeztünk, hogy én és az atya egy vagyunk, akkor ott valami mindig robbant. És éreztem, hogy igen, ezt meg kell ragadni a pillanatot, és mondtam, hogy a Szentírás ezt írja, én és az atya egy vagyunk. És akkor mindig mondták, hogy de hát ezt úgy érti a Szentírás, hogy akaratban, meg lélekben. Mondtam, hát ők tartják annyira fontosnak a Szentírást. Szó szerint mondom, itt azt mondja, hogy atya, én és az atya egy vagyunk. És tényleg így van, hogy ők egyek, a Szent Háromság személyei egyek, és ezért is van lehetőségünk nekünk egységben lenni. Ha nagyon egyszerűen akarjuk megfogalmazni, hogy mit is jelent akkor számunkra ez. Mi az, amit elvihetünk ebből a prófétai üzenetből, ebből az egységből, ebből a vágyból, ebből az egy kicsi kiragadott mondatból, hogy járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg. Három ilyen rövid üzenetet szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Az első, hogyha egység van, akkor mennek a dolgok előre. Ezt érezzük családban is, talán kisebb közösségben, talán még magunkkal kapcsolatban is, ha egység van bennünk is, akár akkor a dolgok előre mennek. Ha megvalósul az egység, akkor az lesz az alap, oda küld áldást az Úr. Már maga az egység is egyfajta ajándék, hát még ami utána jön. Ez a május 22-ével kapcsolatban az Egységes Református Egyház megalakulásával már maga a tény is ajándék és áldás lehet. Mindaz, ami ezután jön, az a ráadás. Ennek az élménye nagyon fontos, hogy bennünk legyen. Hogy legyen meg bennem a vágy egy másik emberrel, akár egy közösségem belül, akár a családomban egységre jutni másokkal. Ez egy nagyon nehéz dolog. Azért is nehéz, mert nagyon önzőek vagyunk, nagyon sok olyan gondolatunk van, amihez nagyon tudunk ragaszkodni. És a másik véleményét esetleg meg is halljuk, meg is hallgatjuk, de nagyon benne vagyunk a saját gondolatvilágunkban. A mai szétesés talán azért is van, én úgy látom, mert mindenki saját magából indul ki. A maga gondolata, a maga kényelme, a maga vágyai irányítják a világot. És ha beleütközik egy más embernek a gondolata, más embernek az útja, akkor konfliktus lesz. És ezért fontos, hogy ne zárkózzam be magamba, hanem ne a magam igazságáról legyek meggyőződve, hanem érdekeljen másik embernek a gondolatvilága. Gyerekkoromban mindig az volt az érdekes, hogy a másik ember, azokat az embereket kerestem, akik hasonlóan gondolkodtak. Mindenki így van ezzel, azokkal barátkozik, akikkel egységben tud lenni. Nem olyan nehéz, nem kell fáradtságos dolgokon áthaladni. És most meg azt tartom inkább érdekesnek, ha találkozom valakivel, vagy egy közösségben, hogyha máshogy gondolkodnak, teljesen máshogy. Van így, hogy az ember találkozik akár művészekkel, egyszerű emberekkel, akik teljesen máshogy gondolkodnak. És ez inkább izgalmas, hogy a másik miért gondolja úgy, és lehet, hogy neki is igaza van. Van egy könyv, aminek nagyon tetszik a címe, az a címe, hogy a különbözés ajándéka. A különbözést inkább negatívan szoktuk értelmezni, hogy miért gondolkozik máshogy, mint én. És ebben a könyv olyan szépen le van írva, hogy a különbözést is lehet ajándék, hogy az ember, a másik ember más, mint én, és gazdagabb leszek az ő gondolatvilágával. És az első gondolat, amit elvihetünk, ez ebben fogalmazódik meg, hogy az egység iránt van-e igényünk? Van-e igényünk egyáltalán arra, hogy ne a saját gondolatvilágunkba éljünk, hanem nyissunk mások felé? Hogyan lehetek áldás mások számára? Hogyan lehet áldás az életed? Hiszen a Zsoltár is ebben csúcsosodik ki, hogy igen, oda küld áldást az Úr, ahol ez az egység megvalósul. Mások nyernek-e belőlem valamit, ajándék lehetek-e az én különbözőségemmel mások számára? A második gondolat ezzel kapcsolatban mit jelent az én személyes életemre nézve? Ha visszakapcsolódunk az igéhez, azt mondtuk, hogy ott Ámosz valamilyen feladatot kap az Úrtól. És ez azt jelenti, hogy nagyon fontos a saját magam dolgainak az elfogadása és elrendezése. Mindaz, amivel rendelkezem, a munkám, a hivatásom, a családom, azt úgy tartom-e, mint aki az Úrtól kapta ezt a feladatot. Akár milyen munkát is végez valaki, akár milyen jellegű, talán nem is köthető semmilyen módon valláshoz vagy hithez, mennyire tudom úgy csinálni, mint én ezt az Úrtól kaptam, mindazt, ami ebben benne van. És ha tőle kaptuk, így van-e, vagy csak rámondjuk esetleg, hogy hát igen, ez tőle van, de igazán nem is tudjuk megmondani. Ezért fontos az, hogy az a megegyezés, amiről itt szó van az Ámosz könyvében, ez összekapcsolja az életnek a mindennapi dolgait Istennel. Sokan élik meg úgy a hitüket, hogy csak vasárnapi Istenük van. Mi azt jelenti, hogy vasárnap elmennek a templomba, szívesen elmennek, ott vannak örömmel, de a hétköznapokban annyira nem érzik, amikor taposomolom, amikor fáradtság van, akkor az, ami vasárnap ilyen szépen, egy-egy dicsőítésben, vagy bármiben előttünk van, az valahol szétoszlik. Pedig a hétköznapokban ugyanúgy velünk van. Ámosz éppen ezt éli át, és az összes próféta, hogy nagyon keserves helyzetben, amikor az ember nem gondolná, Isten akkor is vele van. Jeremiással a ciszternában, másokkal az üldözésben, aztán a tanítványokkal is, és egészen máig. A hétköznapokban ugyanúgy vele tervezhetjük az életünket. És azért érdekes ez, mert ha a másikkal való egységet keresem, akár a hivatásomban, akár egy-egy személyre lebontva egy emberrel, akkor az ember sokszor úgy érzi, hogy ha egységet találok meg, akkor én valamit elvesztek. Elvesztek valamit, és ezáltal gyengébb leszek, mint a másik. Ezért jó megtanulni Isten műhelyében azt, hogy a veszteség, amit sokszor világi értelemben veszteségnek hívunk, az Isten előtt nem veszteség. Amit a világi értelemben vereségnek mondunk, az egyáltalán nem vereség. De nem is biztos, hogy nyeremény abban az értelemben. És ha valamit kiadok magamból, valamit adok, akár anyagilag, akár lelkileg, azért az egységért, vagy egy másik emberért, akkor azzal nem szegényebb leszek, mint ahogy benn van a szemléletben, hanem inkább meggazdagodom. Az ajándéknak az adása magában áldás lehet. Ezért fontos, hogy ennek egy személyes síkja van. Ha matematikában járatosabb lennék, annyira még talán emlékszem, és talán mindannyiunk, hogyha két számot szeretnénk összeadni, két tört számot, akkor közös nevezőre kell őket hozni. És ez így van, hogyha egy másik emberrel szeretnék együtt gondolkodni, akkor kell találni valamilyen közös nevezőt, és az munka, időnként az a füzetünkben sok számolást jelent. De megéri, mert valakivel egységbe kerülök. És a harmadik, ez egy nagyon furcsa dolog, talán nagyon kegyesnek is hangzik, vagy talán olyan gyors keresztény elintézésnek, de majd inkább elmondom, hogy mire gondolok. Túlságosan leegyszerűsítjük talán a problémák megoldását, ha azt mondjuk, hogy vonjuk be Istent a problémánkba. Talán ha ezt az ember hétköznap hallja egyszer, hogy hát van egy nagy problémám, van egy gondom, nem tudom megoldani, akkor, és valaki azt mondja, hogy hát imádkozz, vidd Isten elé, tárd ki a szíved, emeld fel a szíved, mondd el Istennek, akkor ez olyan gyors elintézési mód. Én is időnként érzem, ifjúsági lelkész voltam, sokszor adtam ilyen tanácsot, azért is már nem volt jobb ötletem, és úgy láttam, hogy a fiataloknak úgy nem elég, hogy és én is éreztem, hogy valamit talán többet kéne mondani. Nagyon leegyszerűsödik ebben, de azt szeretném elmondani, hogy mégis van ebben valami, hogy a problémámba meghívni Istent, közösségbe kerülni vele. Ha járnak-e ketten együtt, ha nem egyeznek meg, egy kicsit ez van, hogy valaki oda jön, közel jön az én problémámhoz, hogy Isten előtt éljem az életem. És ez nem biztos, hogy egy gyors, hatékony választ kapok a problémámra, Istennek elmondom. Nem ilyen instant dolog, hogy gyorsan feloldódik, és minden megvan. De az, hogy Isten előtt, Isten elé kerül a problémám. Volt néhányszor, amikor hosszasan beszéltünk valakivel, hosszasan beszélgettünk egy-egy problémáról, és végén elfáradtunk mind a ketten. Csak én azt éreztem, hogyha úgy megyünk el most, hogy nem imádkozunk, hogyha nem tudjuk, hogy Isten előtt volt ez a beszélgetés, de egészen más, hogyha oda tárjuk, oda tesszük ezt az egész problémaköteget Isten elé. Vagy most a ifjúsági egyetemista ifjúsági körünkkel előadtunk egy passiót, és sokszor volt így, amikor ilyen kicsit zűrzavaros volt a próba, és akkor azt mondjuk, hát álljunk meg egy imádságra. És tényleg volt olyan, amikor ez az imádság megváltoztatta a légkört, nem feltétlenül ott és akkor, hanem valamit hozzáadott ehhez. Hasonló ez a történet, mint megjelent most egy könyv, Viski Andrásnak a könyve, mint aki látja a hangot, ez ilyen kis reklám volt a harmad kiadónak, ott lehet kapni, és leírja Viski András az életét egy beszélgetés formájában, nagyon izgalmas, és leírja, hogy ugye az ő édesapját kitelepítették az 50-es években, és illetve a munkatáborba vitték, a édesanyját pedig 7 gyerekkel kitelepítették, és nagyon sokszor visszajött az életükbe később ez a történet, meghatározó lett, és azt mondta, hogy ha mindazt a szenvedést, az, amin átmentek, azt a sok ellenérzést, amit ott a katonákkal, hatósággal, mindennel szemben feljött bennük, azt mind alkalmazták volna, mind megélték volna, akkor nagyon keserves lett volna az életük, hiszen nagyon sok harag, gyűlölet, utálat volt ebben az egész történetben. És azt mondta, hogy írja ebbe a könyvben, hogy akkor tevődik át, akkor helyeződik át a hangsúly másra, hogyha ez az egész negatív történet Isten történetté alakul át. Amikor nem úgy látták, hogy itt most tisztekkel, politikával, különböző jellegű hatalmi harcokkal álltak, személyekkel, kínzókkal együtt, hanem ez egy Isten történet. Isten megengedte ezt a helyzetet, nagyon sok mindent adott nekik, ajándékba egyáltalán, hogy életben maradtak, nagyon sok tapasztalatot, sok barátot, sok igehirdetést, beszélgetést, és azt mondja, hogy itt tevődött át, itt gördült át az egész történet, hogy Isten bevonódott a történetbe. Nem egy családnak a személyes kis tragédiája lett valahol Románia egyik falujában, hanem ez egy Isten történet. És valahogy így lehetünk mi is, hogyha Isten bevonjuk a problémánkba, akkor az a negatív dolog, ami most éppen talán bennünk van, vagy egyes emberek ellen érzett gondolat, vagy bármilyen csalódás, az egész más helyen szerepel, mert egy Isten történet lesz belőle. És ha végignézzük akár a reformátorok életét, akár az apostolok életét, sokszor így élték meg, hogyha ők azt csak a negatív részét leírják egymás mellé, és mi itt elcsodálkozunk sokkal később, évszázadokkal később, hogy hát milyen szenvedés volt ezeknek az első keresztényeknek az élete, akkor talán mi sem vagyunk itt. De ők ezt is Isten történetnek látták, ahogy az egész életüket. Kedves testvérek, a református gyakorlatunkban sokszor vannak ilyen nagyon sablonosnak tűnő megszokott frázisok, begyakorolt mozdulatok, mondatok, amik akár egy liturgiának a részei, akár egy-egy jól begyakorolt mondat, egy étkezési előtti ima, vagy egy invokáció az Isten tiszteleten, amit úgy megszoktunk, már el is megy a fülünk mellett. De ezeknek a kis mondatoknak, imádságoknak az a lényege, hogy Istent meghívjuk a közösségünkbe. Hogy Isten jelen lehet az életünkben, jelen lehet és valóságosan lehet jelen, mint Isten nálunk. Amikor jegyes párokat készítünk fel, és én is készítek fel házasságkötésre, akkor mindig végigvesszük a liturgiát, és szép, lassan, és azt szoktam mondani, hogy hát ez egy nagy meghívás, egy nagy lehetőség az ifjú pár részére arra, hogy Istent már most bevonjuk a családi életbe. Bevonódjék ezzel az induló szép ünnepi aktussal is. És ezért fontos, hogy az Isten országának a gyümölcsei ilyen módon már megjelenjenek az életünkben. Az Isten országa meghirdetését sokféleképpen lehet tenni. A prófétai időben, Ámosz korában is talán inkább fenyegetésnek tűnt Isten beszéde. Azért tegyenek valamit, hogy elkerüljék a bajt. Ha megszólal a kürt, akkor figyelni kell rá. De Jézus Krisztussal kapcsolatban Isten már mindenkit meghív a vendégségbe, és méghozzá nem is fenyegető módon. Nem véletlenül szerepel sok példázat és valóságos történet is, amikor Jézus meghív valakit, akár az asztalához, meghívatja magát egy családba, és az Isten országának a jelei megmutatkoznak abban is. Ami szeretnénk másokra hatni, szeretnénk másokkal egységben lenni, egységbe kerülni, akkor a saját hitünkkel, életünkkel ennek a meghívásnak a szolgálatába állhatunk. Hiszen Isten meghív bennünket az ő országába. Ő azt szeretné, hogyha mi vele is járnánk, és azt szeretné, hogyha egymást is komolyan vennénk. Olyan módon vennénk komolyan, hogy a másikat mi magunk is fontosnak tartjuk. Elképzeljük azt, hogy vele tudunk járni, és egységbe tudunk kerülni. Szeretném ezt így megélni én magam is, ebben a következő időben ezt kívánom mindannyiunknak. Fontos a prófétai szó, és még fontosabb az evangélium igazságának és meghívásának engedni. Amen. Urunk, valóban ezt kérjük tőled, amit énekeltünk is, hogy tégy egyé bennünket, úgyis, mint közösséget, gyülekezetet, hadd tudjunk egyként látni a jövőbe, a jelenbe. És szeretnénk kérni arra is, Urunk, hogy tégy egyé bennünket veled, hadd tudjunk veled együtt gondolkodni, hadd tudjunk behívni az életünkbe, a hétköznapjainkba is, a problémáinkba is. Szeretnénk kérni erre, Urunk, hogy figyelmeztess erre bennünket szüntelenül. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te mindig elénk adod az egységnek a lehetőségét, hogy nem zárod el tőlünk a másik embert, maximum mi zárjuk el. Szeretnénk így kérni, Urunk, magunkért is, hogy te nyitogasd a mi szíveinket, a mi értelmünket, hogy tudjunk másokra figyelni, egészen őszintén, egészen mélyen. És Úr Jézus Krisztus, te, aki annyi embert meghívtál a veled való közösségre, és még akkor is voltak, akik visszautasítottak, kérünk téged, hogy mi ne legyünk ilyenek, hanem bármikor hívsz magadhoz, akkor ott legyünk veled, és veled járhassunk az életünkben. Így kérünk téged, hogy légy velünk most az elkövetkezendő időben, légy azokkal, akik most nyári szabadságra, pihenésre készülnek, légy azokkal, akik most dolgoznak, dolgozniuk kell, légy azokkal, akik nem egészségesek, akik éppen szenvednek ebben a esős, meleg időben, és kérünk téged azokért, akik megfáradtak és megterhelt szívűek, hogy te segíts nekik megnyugvást találni, hogy megtalálják azokat a szavakat, amelyekkel újra hívnak téged. Így kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, és áld meg a mi gyülekezetünket, áld meg a mi lelkészeinket, áld meg mindannyiunkat, kérünk. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké.